Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy olyan országról beszélünk, amelyet sokan következetesen és kompromisszummentesen optimalizált laboratóriumnak látnak, ahol a túlélés záloga a tudás. Talán nem is ország, hanem egy cég. 6 millió alkalmazottal, ahol a jelent és jövőt a stratégiai tervezés határozza meg, mérnöki pontosságú térkép mutatja az utat. Ez biztosítja számukra, hogy fennmaradjanak a globális hatalmak tektonikus játszmáiban, és persze azt is, hogy képesek legyenek szó szerint a világ élvonalába kerülni, és ott is maradni. Vendégem Aigner Iván, közgazdász, Szingapúr szakértő.
Szervusz is, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is.
Szóval a Szingapúr sztori. Ugye Szingapúr szerintem mindenki tudja, hogy hol van, ugye a Maláj félsziget csücskén, hogy úgy mondjam.
Déli csücskén, így van.
Déli csücskén. Az írások azt mondják, a források, hogy van egy úgynevezett gyarmati aranykor, ezt nem tudom, a szingapúriak így élik-e meg. Ez a század legelejétől 1942-ig tart, amikor is, ugye ez azért van így aranykorként apostrofálva, mert a brit birodalom egyik legfontosabb stratégiai kikötője volt és kereskedelmi központja a Távol-Keleten. Nagyon gyorsan nőtt a lakosság, nagyon erős volt a bevándorlás. Hát ezt a folyamatot megtörte a japán megszállás, amelyik 1942-től és 45-ig tartott. Majd a háború végével elindult a, mondjuk így, ez a városállam a függetlenedés útján. 59-ben elnyerték ezt a belső önkormányzatiságot, majd 1963-ban csatlakoztak a Maláj Államszövetséghez, de nem voltak igazán jóba. Voltak politikai faji feszültségek, és 65. augusztusában Szingapúr kivált Malajziában, és független köztársasággá vált. És ezzel kezdődött a napjainkig tartó szingapúri csoda. Tehát ugye több mint 50 éve, ha jól számolom. Ugye?
Több mint 50 éve, így van. Egy picit visszamennék annyiba egy pár mondat erejéig a történelemmel, a 14. századtól kezdve vannak írásos feljegyzések Szingapúr létre, akkor Temasseknek hívták. Ez annyiból is érdekes, hogy a mostani egyik, kettő nagy állami alap van, vagyonkezelő alap van, az egyik az Temasseknek hívják pont. Nagyon szeretik az ilyen szimbolikát Szingapúrban is, mint Magyarországon szintén. Van egy néhány hasonlóság köztünk, ezt majd érdemes lesz el is majd kitérni. De tehát 14. századtól kezdve vannak, ugye, hogy Johori Szultánhoz tartozott mi ott a Maláj-félsziget környékén, amit nagyobb létében ugorva portugál, holland, francia, majd a végül ugye a brit gyarmatosítóknak lett ugye egy ilyen kikötője. Nyilván a geolokáció, a földrajzi elhelyezkedés, Tim Marshallnak van ez a könyv, hogy a földrajz fogságában, ami tökéletesen kifejezi azt, hogy a földrajz meghatározó tényező minden vállalkozás, vagy minden ország szempontjából is. Itt Szingapúrnál is a geolokáció maga az, hogy a Malakka szorosban helyezkedik el. Ez a kis fősziget és több száz kisebb sziget. Ez azt jelentette, főleg a brit gyarmatbirodalom idején, hogy a kereskedelmi útvonalak, a hajózási útvonalak, ugye mondjuk így régiesen Távol-Kelet, de mondjuk azt, hogy Kelet-Ázsiából Európába jövet, ezek ugye Szingapúron keresztül vezettek. Tehát ez egy, ugye hubnak mondják ezt angolul, ezt a bizonyos csomópontot, ami már valóban egy kereskedelmi, pénzügyi és digitális csomóponttá kereszteződésé fejlődött. Ma azt kell tudni, hogy 40%-a a hajózásnak, a világtengeri kereskedelmi hajózásának 40%-a megy a Malakka-szoroson keresztül, tehát egy elkerülhetetlen csomópont, és aki e felett az ellenőrzést gyakorolja, az nyilván van egy világhatalmi tényező. Nyilván a szingapúriaknak ez a felemelkedés, hogy 1965. augusztus 9-én nyert el a függetlenségét. Most ebben nem is mennék bele, mert ez tökéletesen összefoglalta, tehát ebben nem is érdemes jobban belemenni. Itt valóban az, hogy ők átvették ezt a gyarmati jogszabályrendszert, ami mai napig nagyon-nagyon kemény és nagyon szigorú a parlamentális rendszer, tehát egy brit rendszert vettek ők át, és ez sikerült nekik 30-35 év alatt egy olyan harmadik világbeli országból felfeleszteni első szintre, tehát a legjobb közé tartozik. Most így mellékes megjegyzésképpen a népesség arányos, tehát egyfőre tekintett GDP vásárló paritáson Szingapúr a második legmagasabb a világon, az első az Luxemburg általában. Úgyhogy ezt a státuszt elérni nem volt kis művelet.
Legalább olyan fejlett, mint Amerika, vagy az Egyesült Államok, Svájccal összemérhető
a GDP. Kelet-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia svájcai is szokták nevezni.
Teljesen kiemelkedő ország. Igen. Viszont a vagyoni különbségek, erről még szerintem fogunk beszélgetni, azok nem kicsik. De talán nem is akkorák, mint mondjuk az Egyesült Államokban.
Nem akkorák, mint az Egyesült Államokban, így van. Ne felejtsük azt el tényleg, hogy ez egy etnikailag nagyon összetett populáció, tehát ilyen most nagyjából 6 millió a lakosságnak a száma, vannak, akik rezidensek, vannak, akik bevánt, tehát mindenfajta van. Nagyjából úgy szoktuk mondani, hogy 75%-a a népességnek kínai származású, 10-15% indiai, 10-15 maláj, és a maradék az mindenfajta világkülönböző tájról jött.
Tehát itt a kínai levándorló dominancia jellemző.
Hát igen, viszont abban a tekintetben fontos a népesség arányosság, hogy ugye mondta te is, hogy a 63-as Maláj Államszövetség ugye két év után kivetette magával Szingapúrt. Egyrészt politikai nézeteltérések miatt, másrészt a faji zavargások miatt, amik nagyon jellemzőek voltak még az időben. Ezt úgy adották meg, ugye Lee Kuan Yew nevét itt meg kell említeni, ő volt az államalapító, atya, mondhatni így, az ő köre, és ők azt találták ki az elején, hogy úgy lehet az ilyen népi, vagy ilyen etnikai zavargásoknak az elejét venni, hogyha keverjük a népességet tudatosan és szándékosan. Tehát amikor a lakosságot elhelyezték államilag épített házakban, erről is később ejtsünk azért szót, hogy milyen magas az a saját tulajdonlás, lakástulajdonlás, stb. Ugye effektíve a egyes körzetekben vagy városrészekben az etnikai árnyaknak megfelelően kell az embereket elhelyezni. Ennél fogva nem alakulhat ki egy kínai negyed, egy maláj negyed, egy indiai negyed, tehát az etnikai színezettség ezt megtartja, és már kisiskolás óvodáskortól kezdve folyamatosan egymás szokásait, tehát különböző vallásokról beszélünk, különböző népi szokásokról, különböző mentalitásokról, ezeket kellett összehangolni, és már kiskortól kezdve ezek egymás játékait, ünnepeit megtartják, megismerik, ezáltal egy ilyen tolerancia alakul ki, egy megértés egymás iránt, és működik ilyen történetben. Sőt, állami szint, ugye, ami fönt van, az fog lefelé is csöpögni, hogy például az államfőt általában egy maláj kisebbség adja, a kormányfőt a kínai etnikumból származik általában. Tehát itt is keveredik az etnikai szint. Mindenki valamilyen szinten bele tudjon kapcsolódni az állami gazgatástól egészen a gazdaságig és mindenfajta döntéshozatalba.
A brit uralom az hozott-e nekik ilyenfajta szemléletet, vagy miért viszik tovább? Mert általában nem szokott ez az úgynevezett demokrácia export jól működni, mert teljesen mások a kultúrák. Na most Szingapúr formálisan, ugye köztársaság, itt vannak viták, hogy tényleg demokrácia-e vagy nem, mert azt hiszem egy párt uralkodik, vagy egy párt vezeti az országot, nem tudom, évtizedek óta, tehát, de van ellenzék, ez tény. Tehát a formálisan van parlament, minden, tehát demokratikus, de azért eléggé, hogy mondjam, egy arc élő ez a demokrácia, legalábbis pártpolitikai szempontból. De a kérdésem az, hogy átvették ezt a brit megközelítést, vagy ez hogy alakult ki, mert Ázsiában ez nem tipikus.
Nem tipikus, azért vették át, mert ugye a Lee Kuan Yew nevét már megemlítettem, ez a bizonyos alapító atyák, vagy alapító atya, ők brit egyetemeken tanultak, Amerikában is szocializálódtak. Ha minden igaz, akkor Lee Kuan Yew-nak volt is praxisa valahol Nagy-Britanniában, tehát ők ott szocializálódtak, azt a rendszert ismerték, és ami mai napig megvan bennük a szingapúriakban, hogy mindenből elcsípik a jót. A legjobb gyakorlatokat.
Tehát ez a képességük?
Ez a képességük, és ezt behozzák, és ezt nagyon szépen integrálják, és szintézisként meghozzák. Éppen amikor írtam például egyik szakdolgámat erről pont a mesterképzésben, amikor elkezdtem nagyon mélyen foglalkozni Szingapúrban, akkor meg is alkottam ezt úgynevezett szingapúri szintézis modellt, ami egy több lábon álló rendszer, ami az ő sikersztoriuknak igazából a képlete. Ezt több módon is megközelítették, én ezt egy picit integráltam egy másfajta módon.
Egyet kérdezzek közbe. Ugye az előbb szó volt az etnikai összetételről, a kínaiak, malájok, stb. E fölött létezik, kialakult egy szingapúri mentalitás? Azért is kérdezem, mert Svájcról beszéltünk, tehát ott van kantonidentitás, de nagyon erős a svájci, de ugyanígy mondhatnám Amerikát is.
Van, akkor összekötve azzal, hogy a brit rendszert átvették, a jogrendszert egy az egyben átvették, nyilván a parlamentális rendszer is ugyanúgy van kialakít a parlamentjük, mint Nagy-Britanniában, tehát ezt átvették, mert működőképes volt, ezt ismerték, és ez egy bevált gyakorlat volt. A People's Action Party, a PAP, az valóban a domináns mondhatni egyeduralkodó párt volt hosszú időn keresztül, van valóban ellenzék, és szokták ezt a rendszert ugye, a szakirodalom inkább, amit én is jónak tartom, és a szakirodalomra támaszkodva, ez a hibrid rendszer, vagy technokrácia, hiszen vannak demokratikus elemek, meg lehet buktatni egy minisztert akár azzal, erre van egy példa, egyik korábbi külügyminiszter, aki egyik választáson nem nyert 15 év külügyminiszterség után, nem nyert a saját körzetében mandátumot, és van egy ilyen feltételrendszer Szingapúrban, hogy csak úgy lehet valaki miniszter, hogyha parlamenti képviselőként megválasztották. Tehát a demokrácia működik. Az tény is való, hogy a 65-ös megalakulás óta ez a bizonyos People's Action Party a uralkodó domináns párt, viszont nem nevezném autokráciának sem, hiszen minden egyes szempontból, nem úgy, mint Svájcban, de hogy megkérdezik a népességet, folyamatosan szondázzák a népakaratot, folyamatosan beszél, egy párbeszéd alakult ki, sőt, ez egyik pillére különben ennek a bizonyos szintézis modellnek, ez a bizonyos, ez angolul social compactnek mondják ők, ez egy társadalmi szerződés, az államvezetés, a cégek és a cégek fontos szerepet játszanak Szingapúrban, és a társadalom között, a nép között. Ezért működik ez a rendszer.
Van egy közmegegyezés, ha jól értem én az egészben, de nagyon érdekes, hogy ugye, hát főleg a kínaiaknál, akik nagyon erős etnikai tudattal rendelkeznek, most hallottam éppen egy beszélgetést Kínáról, Kína ókori történetéről, megalakulásáról, és Salád Gergelyrel beszélgetett a kollégám, és ott rendkívül erős a nacionalizmus, mondjuk így, a nemzettudat. És itt mégis is. Ők kínaiak, de egyben szingapúriak, tehát nagyon érdekes fejben, vagy szellemileg az a konstrukció, hogy Ázsia, Malajzia része földrajzilag, de mégis ők valamiért, valamitől egy önálló, amolyan szigetet alkotnak.
Ez egy tudatos kreáció. Himnuszt hoztak létre, szimbolikát hoztak létre.
De ez már a függetlenedést követő tudatos kreáció?
Szándék. Ez is az alapító atyának volt egyik szándék, hogy a szingapúri nemzet tudatot hozzák létre, mert így, hogyha ha én
nemzet, én még nem hallottam, hogy
nem működőképes történet.
Hát igen, de mondjuk ilyennel nem tudom, mikor találkoztunk, ugye mondjuk a 19. század elején Európában, vagy ahol...
Ez egy más történet. Az európai az valamilyen szinten egy természetes evolúciónak mondható, valamilyen szinten, ez egy teljesen mesterséges kreáció, mert csak így lehetett. Tehát a faji és vallási nézeteltérését, különbségeket nem találtak jobb módot ki még ők erre, hogy ezt nem lehet másképpen olvasolni, mint hogy egy egységes nemzetnek vagyunk a tagjai, és elsősorban ennek a nemzetnek
és
a tagjai.
És mitől hitték el ezt az emberek? Mert rendben van, hogy a kormány leül is, azt mondja, hogy na srácok, akkor ez a kampány lesz, és emellett megyünk. Na de hát ott van, nem tudom, én most az előbb beszéltünk, néhány millió ember, aki millió helyről jött, teljesen más volt korábban a gondolata. Mitől fogadják ezt el?
Egyrészt nem akkor jöttek, nem az alapítás előtt 2 éve jöttek, ezek már több száz éve ott élő emberek voltak.
De valami újat kaptak.
Tehát ők már nem kötődnek a kínai szárazföldhöz, nem kötődnek Malajziához, nem kötődnek Indiához ilyen szinten. Ők szingapúriak voltak azon a környéken, csak nyilván ezt nevesítették, és létrehoztak egy nemzettudatot hozzá.
Tehát azért volt ennek magja.
Volt egy magja, és ehhez csináltak egy pont a britnél is még erősebb és még keményebb jogrendszert, és nagyon keményen büntetnek. Biztos sokan ismerik ezt a példát, hogy ha egy rágógumit, nem is lehet rágógumit bevinni különben az országba, de eldobok, szemetelek, akkor azért, mit tudom én, akár még pálcikaütés jár, meg nem tudom, börtönbüntetés, a drogért halálbüntetés jár, tehát nagyon kemény törvényeket hoztak, minden szinten van szabályozva ez az egész működés, és innentől kezdve, amikor egy politikus is büntethető, hogyha korrupciót is melegágya volt a korrupciónak ugye a alapításkor, és államigazgatási szinten kezdték ezt likványaik megcsinálni, hogy amint egy politikust, egy bármilyen közhivatalnokot rajta kaptak, az egy dolog, hogy börtön meg büntetés és társai, hanem egy életre eltiltották a közhivatal viseléstől.
Tehát van egy
konzekvenciája. Hát és másik, ez az egyik történet. A másik pedig az, hogy egy olyan nyilván, amit Szingapúrt naggyá tette elsőkörben, az amerikai, az USA működőtőkéje. Tehát ennélkül nem ment volna. A geolokáció is egy nagyon-nagyon fontos történet, és itt jön ez a bizonyos szingapúri modell, amit ilyen elkezdtem mondani, hogy emellé társítottak egy stratégiai víziót, és ennek az egésznek ez a lényege, hogy volt egy elgondolás mellette. Ez a bizonyos társadalmi szerződés egyik fontos kiindulása volt, meg a geolokáció. De ezt szoktam mondani, Panama a Panama csatornával, vagy Egyiptom a Szuezi csatornával, szintén nagyon jó geolokációban helyezkedik el, mégsem le belőlük Szingapúr. Tehát kellett van mögöttes titok, vagy amit ezt csodának szoktuk nevezni. Hát ez a bizonyos 8 oszlopos, amit én így összeírtam, vagy egy modellként összeraktam, ugye a külföldi működőtőke kellett mindenképpen hozzá. Ennél pénznek nem megy semmi. De ez sem elég, hiszen vihetek valahol rengeteg pénzt, ha társadalom nem képes megfelelni az igényeknek, vagy nem tudom, nem működik a jogrendszer, nincsen kiépült, nem tudom, infrastruktúra, társai. Emellett volt az erős állami vezetés. A kemény jogrendszerrel, a transzparens, átlátható politikával, gazdaságpolitikával, kommunikáció, mai napig ez megvan. Tehát mindent lekommunikálnak, mindent kérdeznek, mindent szondáznak, és az embereknek a véleményét beleveszik a döntéshozatalba. Hát az állampolgár valóban azt érezheti, hogy ő részese az egész alkotmánynak, az egész felépítménynek, és az ő véleménye számít. Tehát ilyen szempontból demokráciának tekinthető megint csak a történet. Nagyon fontos pillér az is, hogy amit mondtam, az állami igazgatás nagyon hatékony. Mert hogy egyrészt meg vannak fizetve a közszolgák. Egy közszolga keres annyit, mint egy cégvezető a verseny a privát szférában. Magyarul annyi pénzt keres, hogy neki nem éri meg, hogy ő korrumpálhatóvá váljon, mert egyrészt elveszíti a státuszát, és megszégyen, hát meg, és a többi, mert nem éri meg.
Eltiltják örökre a közszférától.
Meg nem éri meg, mert annyit keres, hogy ezért nem éri ezt megcsinálni. Ez is nagyon fontos. Az államapparátusnak a dolgozói, tehát a közhivatalnokokat a legjobb amerikai, brit és külföldi egyetemeken tanítatták akkor is már. Hát ma már az működik, hogy ők szívják, az agyelszívás működik, de eleinte ők mentek külföldre és tanultak, illetve behívtak vendégprofesszorokat. Ez egy következő oszlopa, tartó oszlopa ennek a bizonyos modellnek, az a oktatásnak a nagyon magas színvonala. Likvánjaik rájöttek arra, hogy a legeslegfontosabb tőke, hiszen kis országról beszélünk, aminek a most éppen 726 négyzetkilométer, ez folyamatosan nő, mert töltik föl a tengert. Ez nagyon kis területen fekszik. Budapest két és félszeresének, a területének a két és félszerese, bocsánat, másfélszerese. A lakosság most ilyen 6 millió körüli van, ennek a területnek a fele dzsungel, tehát nem ilyen őserdő, tehát nem lehet gazdálkodni. Semmifajta ásványkincsük nincsen, semmifajta mezőgazdasági, szinte semmi mezőgazdasági tevékenység nincsen. Hát nekik rájöttek arra, hogy a humán tőke az agyuk. Az a legerősebb. A tudás. Veszed. Tudás import először, aztán most már tudás export. És ugye ők a 70-es évek környékén feldolgozóiparban voltak nagyon jó, tehát könnyűipar, feldolgozóipar, ami nyilván adott egyfajta gazdasági fellendülést, de már akkor rájöttek arra, hogy a nagyon nagy ugrást azt fogja nekik tudni adni, és be is következett, így jön a stratégiai tervezésnek a fontossága, hogy a magas hozzáadott értékű technológiákat és mindenfajta műveleteket kell végrehajtani. Tehát szolgáltatás szentikus lett. Most már a digitalizációnak az élharcosa lett Szingapúr. És ez egy stratégiai elképzelésnek működik. Ez a lényeg az egészben, hogy volt Likvánjaiknak egy stratégiai víziója.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk Aigner Ivánnal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.